Nézzük egymást, nézzük. Regényket regéljük. Ki tudhatja, honnan hozzuk. Hallgatjuk és csodálkozunk, urakasszonyságok. Zene szól, a láng ég, kezdődjön a játék.
Professzorral és több KFK-ban dolgozó kollégákkal, családos túl elmentünk Nagymarosra az akadémia üdülőbe, egy ilyen téli egyhetes táborozásunk. Egyik este vacsora után Simonyi professzor megkérte a fiát, a Kiskarit, akkor még Kiskarinak hívtuk, aki 7 éves volt akkor, hogy na, rajzoljál le mostan egy katódsugárcsövet. Akkor a Kiskari elkezdte a munkát, szépen, gondosan, tempósan lerajzolta a katodsugárcsövet. Nekem feltűnt az a módszer, ahogy ő ottan dolgozott, és azt mondják, akik ismerik a munkásságát, már a Microsoftban is, hogy az is valahogy úgy ment, hogy hosszú ideig gondolkodott, járt körbe-körbe, nem csinált semmit, utána leült, már úgy látszott, hogy nem csinál semmit, utána leült, és akkor megvalósította a dolgokat. De ezt a metódust ottan én úgy láttam, hogy ez már akkor is kialakult benne.
Amikor ifjabb Simonyi Károly 1962-ben megnyerte a Magyar Televízió első űrhajózási vetélkedőjét, csak kevesen sejtették, hogy az Irány a Vénusz győztesére valódi űrodüsszea vár. Öccse Tamás szerint rendkívüli feladatmegoldó képességével emelkedett ki a mezőnyből.
Valami űrutazás volt imitálva, megérkeztek talán a Vénuszra, és ott egy Vénusz lakó állt és nézte őket, és az volt a feladat, hogy valahogy kommunikáljanak vele. És akkor a többi versenyzőt megdöbbenve állt, hogy most mit lehet csinálni, a Károly meg úgy odalépett, mutatta, hogy kezébe sincs fegyver, lábába sincs fegyver, és hogy kitárt karral ment, hogy tehát valamit csináltak. És akkor ezt a zsűri értékelte, mert a többiek semmit nem csináltak.
Simonyi 1962-ben diákként egy tudományos vetélkedőt megnyert, és Csillagvárosban is járt. Már akkor álmodott arról, hogy az űrbe utazzon?
Nem, szerintem ez nem volt egy realisztikus álom. Én nagyon, nagyon érdekelt engem az űrutazás, és a űrutazással kapcsolatos tények, és ez segített ezt a vetélkedőt megnyerni, és természetesen egy utazás Moszkvába, ez egy nagyszerű élmény volt, még akkor, mint diáként. De nekem az álmom tényleg az volt, hogy nyugatra menjek, és nyugaton folytassam a tanulmányaimat, lehetőleg az Egyesült Államokban, egy kaliforniai egyetemen. És én tisztán emlékszem, hogy akkor már nagyon erősen tanultam az angol nyelvet ennek érdekében.
Ma milyen embernek tartja Charles Simonyit?
Hát semminek. Ez vitán felül áll. Zseniális lépéseket tett az informatika megalapozásában. Ez elvitathatatlanul az ő érdeme. A másik dolog, hogy ő nem csak ezzel foglalkozott, hanem foglalkozik a művészetekkel. Van neki egy nagy Vazarelli és Einstein képgyűjteménye, az egyik két épülete is ezzel van letöltve. És a harmadik, hogy Tehát ugye ő repülő. És repül. És helikoptert vezet, Boeinget vezet, és mit tudom, van egy vadászgépe. És hát gondolom, hogy ezek a repülési vágyak őszik őt mostan a űrkutatásra.
Édesapja könyvtárában orosz könyvek is léteztek, tehát valamiféle kapcsolatban volt az orosz kultúra bizonyos termékeivel.
Nagyon sajnáltam annak idején, hogy amikor a szovjet eredmények megjelentek, olyan keveset lehetett belőlük tanulni. Ha ember az akkori sajtót még egyszer megnézi, ma persze a helyzet egészen más, de az akkori sajtót megnézni, a retusált képek olyan szegényesek voltak, és olyan kevés információt tartalmaztak, hogy ez nagyon fájdalmas volt. És ehhez képest például nekem az amerikai hozzáállás, ami egészen nyitott volt, és mind a kudarcaikat, mind pedig a sikereiket velünk megosztották, nekem az sokkal jobban tetszett.
4 évtizeddel később Simonyi Károly, most már amerikai nevén Charles Simonyi, útja ismét kelet felé kanyarodott. Mivel az amerikai űrkutatási ügynökség egyelőre nem vállalkozik magánutazások szervezésére, a Washingtoni Space Adventures cég az oroszokkal kötött partneri viszonyt.
Dr. Simonyi minden idők egyik legnagyobb szoftvervállalkozója és programozója. Azt hiszem, Bill Gates mondta, hogy ő a legjobb. Kulcs szerepe volt a személyi számítógépek piacának megteremtésében. 30 éven át roppant sikereket ért el ezen a téren, de a háttérben mindig is érdekelte az űrutazás. Ő pontosan érti, hogy az emberiség számára a világűr a következő leküzdendő határ.
Károllyal először a washingtoni Kennedy központban találkoztunk, ahol az amerikai-magyar koalíció díszvendége volt. A gálaesten amerikai és magyar űrhajósok, szenátorok és vezérkari tisztek jelentek meg, hogy ünnepeljék az alig néhány nappal korábban bejelentett 5. magánutazást.
Hát nem mondom, hogy originális ötlet, mert már 3-an megcsinálták. És tényleg majdnem, hogy véletlenül először, mint igazi turistaként mentem Bajkonurban megnézni az űrturista kilövését. Uh-huh. És ahogy ezt néztem, úgy lassan elgondolkoztam, hogy ezt többeknek is meg kéne tenniük. És hát végül is rávettem magamat, hogy talán én lehetek az egyik következő turista.
Szívből örülök, ha valaki eljut az űrbe. Aki egyszer ott járt, az mindig visszavágyik oda. Természetesen tudom, hogy Magyarország mindig is kiemelkedő tudósokat és matematikusokat adott a világnak. Minél szorosabb együttműködést szeretnék látni világszerte, mert minél többet dolgozunk együtt, annál nagyobb lesz a bizalom az emberek között.
Ha elolvasunk bármi sci-fit, tudjuk, hogy az űr az a jövőnek egy nagyon fontos része. És csak úgy fogjuk az űrt elérni, hogyha ezt minél több embernek meg lehet csinálni. És természetesen ezt kis lépésekben kell megtenni, ma még tényleg nagyon drága. De hogy visszatérjek a számítógépekre, egy lézer nyomtató 75-ben teljesen megengedhetetlen lett volna. $250,000 volt az első nyomtató, amit én láttam. És ma $200 is lehet egy hasonló nyomtatót venni. Tehát egészen lehetséges, hogy az űrturizmusban, vagy mondjuk általában az űrutazásban, a bármilyen célban, még tudományos és más célokban is, egy ilyesfajta ár csökkenésre lehet számítani. De ez nem lesz, hogyha nem kezdjük el.
Először a föld körüli pályára juttató 9 percet gyakoroltuk. Éreztük, amint a motorok elfogyasztják az üzemanyagot, és a rakéta mindhárom fokozata egyenként leválik. Aztán pihentünk egy rövid ideig, majd következett a visszatérés szimulálása. 4,5 G-re emelkedett a nehézkedési erő, majd csökkent és ismét megnőtt, hogy a légkör sűrűbb rétegeit érzékeltesse. 6 perccel később kinyíltak az ejtőernyők.
Szeptemberében Károly ismét Washingtonban járt, hogy átvegye a Magyar Köztársasági Érdemrendet. Ekkor már részletesen is be tudott számolni a kiképzés menetéről.
Most jöttem a csillagvárosból, vagyis ez tulajdonképpen egy csillagfalu, de nagyon-nagyon élveztem a felkészülést, még az orosz nyelvtanulást, amit újra elkezdtem, nagyon élvezem. Egy űrruhára, a űrruha készítésre elmentem a szabóhoz, ahol pontosan megmértek, és hogy elkészítsék az űrruhát, és ezen kívül az űrhajónak a különböző részeit és egységeit tanulmányozzuk nagyon-nagyon részletesen, és ezek mind technikailag nagyon érdekesen.
És ebből vizsga is lesz?
Vizsgák vannak rendszeresen. Azt hiszem már négy vizsgám volt, ami nagyon jól sikerült.
Legközelebb Moszkvában, illetve a közeli csillagvárosban találkoztunk, amikor az előkészületek a végső szakaszba értek.
Nagyon sok érdekes rész volt, például a túlélési próba, de talán a legkellemetlenebb dolog volt a forgó szék, ami nem csak forog, hanem az embernek a fejét is mozgatni kell előre, hátra, vagy balra és jobbra, becsukott szemmel. És ez a fülben lévő, mondjuk emberi gyroszkópokat teljesen összezavarja, és nagyon fura érzékeket kelt, például olyat, hogy egy óriási hintán lógok, és nagy erők hatnak rám, abból persze semmi sem igaz, de eléggé kellemetlen.
Károly még Washingtonból ismerte Farkas Bertalant. Meghívta, hogy csatlakozzon hozzá a csillagvárosban is, mert életének ebben a rendkívüli szakaszában tanulni akart az első magyar űrhajóstól is, aki saját űrutazása előtt 2 évet töltött az akkori szovjet kiképzőközpontban.
Farkas úr, milyen szakmai, emberi, ha úgy tetszik, magyar tapasztalatot tud átadni Simonyi Károlynak az űrrepülés előtt?
Igen, ezen én is sokat elgondolkodtam, hogy mi az, hogyha fordítva lenne a szituáció, akkor én vajon mit kérdeznék tőle? Én azt hiszem, hogy most töményen kap mindent a felkészítés során. Ömlesztik azt a hihetetlen sok anyagot, amit neki el kell sajátítani. Eljutott valahová egy pontig, és ez szerintem az életet csúcsa. Ez valami megfoghatatlan dolog lesz. És ő ezért mindent megtesz.
Ön, mint professzionális űrhajós, hogyan tekint arra, hogy egyre több civil igyekszik az űrbe, és valamiképpen kialakult már, vagy kialakuló félben lévőnek látszik egyfajta versengés a magánűrkutatás, vagy a magánalakuló űrkutatás terén is?
Én azt hiszem, hogy ez nem okoz különösebb problémát. Nem okozhat a profi űrhajósoknak sem. Technológia és pénz kérdése. Miért ne legyen meg a lehetősége nagyon-nagyon sok embernek arra, hogy esetleg a világűrbe, a súlytalanságba kikerüljön, mert nyilván ez az érdekes az egyébben. Minél szélesebb ez a tábor, minél szélesebb az a kör, akik eljuthattak a világűrig, annál nagyobb a terjeszkedés lehetősége, gondolom én.
Mi volt az alapmotivációja annak, hogy vállalkozzon erre az űrutazásra?
Hát az alapmotiváció az volt, hogy a civil űrrepülést egy kicsit segítsen előre mozdítani. Szerintem ez egy fontos lehetőség, hogy minél többen tudjanak az űrbe repülni, és ezt kis lépésenként kell előre vinni, és én leszek az ötödik, és utána jönnek a malájföldi űrutazók, akik ugyancsak civilek, és a többiek.
biztos vagyok benne, hogy, a néhány éven belül ez hetente fog történni.
Nincs az emberben olyasmi, hogy hát azért itt meg is halhatok, valami súlyos katasztrófa is történik.
Nem, én a rendszerben nagyon bízok, és én értem a rendszerek részleteit, aminél fogva ez a bizalom jön. Tehát ez nem egy üres bizalom, hanem a rendszerek megértéséből fakad. És a legnagyobb baj az lehet, hogyha például rosszul kapcsolom be az űrruhámat, és ebből egy késés lesz. És persze ez borzalmas zavarba fog hozni mindenkit, főként engem.
Hogyan értékeli pillanatnyilag az amerikai technológiát a mostani orosz technológiával szemben?
A számítógépekben természetesen és a tudományos kutatószondákban az Egyesült Államok messze előjár, és óriási eredményeket teljesít. De hogyha megnézzük a Soyuz rendszert, hogy az milyen megbízható, és milyen hosszan működött, nekem semmi kétségem nincs, hogy ezen a rendszeren én nagyon szívesen repülök.
A Gagarin űrhajós képzőközpont főbejárata a Moszkva környéki erdőkben. A szovjet állam és tudomány egykori büszkeségét, szupertitkos fellegvárát ma is katonák őrzik, de a Space Adventures helyi képviselőinek kíséretében gyakorlatilag ellenőrzés nélkül léphettünk be.
A 15-ös expedíció űrhajós személyzetének ma az a feladata, hogy baleset következtében gyorsan elhagyja az űrállomást. Ilyen szükséghelyzet előállhat a hermetizáció megszűnése esetén, a belső légkör káros megváltozásával, vagy ha tűz üt ki a fedélzeten.
A vészhelyzet próbája gondosan előkészített forgatókönyv szerint történt. Az orosz kiképzőmérnökök minden apró részletre figyeltek, és azonnal cselekedtek, ha úgy érezték, hogy Károlynak szüksége van a segítségre. A szimuláció több mint egy órán át tartott, és fizikailag sem volt könnyű. A főmérnök közben azt is elmesélte, hogy Károly és két orosz kollégája, Oleg Kotov meg Fyodor Gurcsin között szoros barátság alakult ki, ami nagyban hozzájárul a felkészülés sikeréhez.
Nagyon megerőltető volt?
Hát ez elég érdekes volt, mivel emergency procedures, fire on the station, I had to wear a gas mask, and then had to change into the scaphander in while wearing this gas mask. The gas mask is very hot, and it's an isolating gas mask. It generates its own oxygen, but it generates very hot oxygen. So also it's mixed with some chemicals. I have to go with the crew now. Thanks.
Köszön.
A kiképzés alatt Károly minden percre be volt osztva. Csillagváros területén még a legsikorgóbb hidegben is kerékpárral közlekedett. Csillagváros egyik legnyugodtabb szeglete az űrhajósok ebédlője, ahol Károlynak osztályoznia kellett az űrételeket, hogy összeállíthassák számára a személyes menüt. Eközben az otthoni ízekről faggattunk.
Károly, az édesanyja mit főz legjobban? Zsuzsannát, vagy mit főz?
Túrós tésztát, például túrós tésztát ugok a salátával. Természetesen, az szükséges. Amikor elbúcsúztam tőle, azt tettünk.
A palacsintát, ez mindenütt van a világon, de a magyar palacsinta
az már... Az a legjobb, nem vitás. De most ne zavarjon ez engem, nem tudok erre az ízre koncentrálni, hogyha arra az ízre gondolok.
A kiképzés az űrhajósok leszállás utáni egészségvédelmére is kiterjed.
A vérkeringés az űrben inkább a felső törzsbe és a fejbe megy. És amikor a gravitáció visszajön, akkor a vér automatikusan a lábakba menne, hogyha nem lenne rajtunk ez a fűzőszerű dolog, ami megakadályozza, hogy az összes vér a lábakba menjen, és persze az komoly problémát okozna a fejben.
Az édesanyja mit mondotta utoljára, amikor találkozott vele a repülésről? Hogyan fogadta a hírt?
Az édesanyámnak ez nem nagyon tetszik, de azért tudja, hogy én ilyen dolgokat csinálok, és hozzá van szokva.
Elérkezett a nagy nap. Bajkonurba utazva Károly tulajdonképpen visszatért a jövőbe, hiszen épp ott merült fel benne először komolyan, és ott is vált valósággá saját utazásának álma.
A felszállásra való készülődés tényleg nagyon, nagyon kellemes volt, mint minden más, mi ezt többször gyakoroltuk. Kétszer mentünk át, hogy ember felszáll a buszra, átmegy a 251-es épületben, aztán ott egy kicsit vár, leveszi a ruháját, fölveszi az űrruhát, először az alsó neműt, utána az űrruhát, és így tovább. És ez tényleg az utolsó nap is így ment. A különbség talán az volt, hogy aláírtuk például a szoba ajtót, amikor elhagytuk a szobát, a vezetők ott voltak, és az egész legénység, meg még a második legénység is, és kis pezsgőt ittünk az egészségünkre is, hogy minden jól menjen. És utána felszálltunk a buszra. Még egy különbség volt, hogy megmutattak nekünk egy DVD-t, amiben a rokonság és a család fölvételeket csinált, és én nem is tudtam. Tehát tényleg, ha meglepetésről van szó, ez volt nekem a legnagyobb meglepetés. Édesanyámtól kaptam egy csodálatos, nagyon-nagyon pozitív üzenetet, meg testvéremtől, még a pesti taxisofőrtől is kaptam egy üzenetet. Egészen normális, az ember figyel, hogy mit figyelhet meg, és hogy milyenek a remegések, az egész rakéta már eléggé remegett, és egy kicsit ide oda hajlott a szélben még az indulás előtt is, és lehetett érezni, hogy több és több rendszer bekapcsolódik. És ember nem fél egy fizikai érzéstől, mert megint azt a centrifugába gyakoroltuk. És a gyorsulás nem olyan nagy. Nem nagyobb például, mint egy nagyon erős sportkocsinál. A különbség az, hogy a gyorsulás folytatódik. És egy sportkocsi persze, hogyha az első sebességbe beletesszük, akkor néhány másodperc alatt kifullad. De ez egy folytatott gyorsulás, állandóan folytatódik. De tulajdonképpen egy remegés, egy vibráció és egy emelkedésnek az érzése. Ez minden.
Mennyire eseménydús az út a randevúig?
Nagyon. Hát két napig tart, és ez úgy néz ki, mintha sok időnk lenne a két napot, de hogyha például belevesszük a két alvási időszakot, és minden más, tényleg nem volt semmi másra sok idő. Nekem volt kb. egy órás extra kis alvás, amit kihasználtam. Ebből az volt az érdekes, hogy álmodtam, egy nagyon normális álmodtam, hogy a földön vagyok, és a kapitány, a parancsnok engem fölrázott, és amikor fölébredtem, egy űrhajó belsőben, egy nagyon kicsi űrhajó belsőben találtam magamat lebegni, és ez nagyon furcsa volt, hogy a reális álomból egy irreális valóságba ilyen gyorsan átmentem.
A laikus számára szinte elképzelhetetlen, hogy milyen módon oldják meg azt, hogy több száz kilométerre a föld felszíne fölött centiméter pontosságra találkozza két ember építette tárgy.
Vannak nagyon nehéz dolgok, amik meg voltak oldva, de ez például nem olyan nehéz dolog. Például én nyugodtan tudnék most New Yorkba menni és centiméter pontossággal megtalálni az Empire State Buildingnek a küszöbét és átlépni. És ezt úgy csinálnám meg, hogy először elmennék New Yorkba, és utána elmennék a 15. utcába, és utána elmennék a következő alkalommal, megnézném, hogy hol van, és tehát egyre kisebb lépésekkel az ember megtalálja a célját.
és az űrben is ez pontosan úgy van. Tehát tényleg az utolsó pillanatban mi 15 cm másodpercenkénti sebességgel értük el az űrállomást, és tényleg centiméter pontosság. A rendszerint ez mind automatika, de hogyha ha az automatika nem működik, akkor ezt kézzel is meg kell oldani. Ez nagyon fontos, hogy majdnem minden többféleképpen meg lehet oldani. A kézi vezélés az általánosan van használva, például, hogyha az űrhajót az egyik helyről a másikra a állomáson belül átviszik, azt mindig kézzel csinálják.
Dokkoltak, kinyitják az ajtót, találkoznak a hónapok óta ott tartózkodó legénységgel. Milyen érzés az? Úgy tűnik, hogy földön kívül dolgokkal találkozik az ember, vagy találkozunk egy másik géppel és egy másik legénységgel?
Nem, hát világos, hogy földön kívüli, mert mindenki lebeg, és ők olyan profi módon viselkednek. Mi még csak két napja voltunk az űrben, ami persze az is egy nagy előny, mert az első néhány óra azért az elég nehéz, és vigyázni kell a mozgásra. Tehát mi se voltunk teljesen újoncak, de a profikhoz képest, ahogy ott repültek előre-hátra, és büszkén mutatták az űrállomásukat, ez nagyon érdekes volt.
Dokkolás után a Moszkva melletti Korolyev irányító központból üdvözölték a 15-ös expedíció tagjait.
Fajdelcsász!
Tamás, te vagy!
Én vagyok. 27 éve nem volt magyarul kommunikáció az űrből, úgyhogy ezúton is köszöntelek téged.
Nagyon szépen köszönöm én is köszöntelek, és a Farkas Perci ott van?
Itt van, igen, itt van mögöttem, úgyhogy adom akkor egy pillanatra őt is. Szia, és örülök, hogy jól vagy!
Köszönöm szépen!
Drága barátom, itt vagyok, és nagyon tiszta szívből köszöntelek magyar nyelven. Öröm számomra hallani a hangodat,
vigyázzatok a
magatokra. Szívó számomra, hrósa van, deregyed, drúzja!
Szia, Perci! Köszönöm szépen mindent, amit csináltál, a tanítást, az összes élményeket, amit leírtál, nagyon értékes volt. Köszönöm szépen!
This is my personal patch.
Ez az én személyes jelvényem. Van rajta amerikai zászló, mert amerikai vagy. Magyar zászló, mert Magyarországon születtem. És orosz zászló is, mert orosz űrhajón utazom. Ez a Zvezda, az űrállomás orosz részlege. Ez pedig természetesen egy gyönyörű nagy amerikai zászló, ez pedig a Space Adventures cég jelvénye, hiszen az ő segítségükkel került sor az űrutazásomra.
Az űrállomás személyzetének zsúfolt napi programja van akkor is, ha éppen nem a Földdel kommunikálnak.
This is the Hungarian developed...
Ez egy magyar fejlesztésű pillesugárzás mérő, amely az emberi testre ható sugárzás mennyiséget mér. A kísérlet kezdetén az érzékelő egységeket elhelyezzük az űrállomás különböző pontjain. Ez nem nehéz, hiszen minden tépőzárral tapad a falakhoz, tulajdonképpen akárhová felerősíthető. Az egyes pontokat fényképekkel dokumentáljuk. A kísérleti időszak végén az érzékelőket összeszedjük, és egyenként a leolvasó egységekbe helyezve őket regisztráljuk az eredményeket.
Károly szenvedélyes fotós és videós. Az űrből édesapja szülőfaluját is meg akarta örökíteni.
Adtam neki egy kis vázlatot, hogy például egyházas falut hogy találja meg. Ugye a Fertőtó alatt van gyakorlatilag a Fertőtó kétharmadával, de hát számításaink szerint van 20x20 kilométeres területet fog befogni az ő teleobjektívje, tehát egy kb. Hogy irányítsa oda az alatt, az 1-2 másodperc alatt, amíg végig száguld, ugye a 9 km per szekundumos sebességgel a 320 km magasságban.
Az űrállomással nem könnyű kommunikálni, ha az nincs benne a hivatalos programban. Az orosz űrkutatási ügynökség 15 000 dollárt kért tőlünk a kapcsolatért, A NASA viszont ingyen is lehetővé tette, hogy Washingtonból elbeszélgessünk Károllyal és kollégáival.
We just got a good voice check. Are you ready for the event?
No, we're not.
Károly annyira lelkismeretesen végezte teendőit, hogy végül panaszkodni kényszerült, mert nem jutott elég idő minden feladat pontos elvégzésére. Itt éppen a borotválkozáshoz használt víz érdekes viselkedését magyarázza az űrinterjúra készülődve.
Testing 1-2-1-2, how do you hear me?
Read you loud and clear.
Thanks, Lucia.
Hello everybody, this is Tibor Perger from Hungarian Duna Television, Budapest. My apologies for the crew, I will have two questions in Hungarian for Dr. Simonyi, and then an English question for Commander Skotov and Jurchikyan. Dr. Simonyi, mik voltak az első benyomások? Volt-e valami teljesen meglepő, olyasmi, amire nem tudott felkészülni?
Hát a meglepő meglepetések között a felszállás olyan sima volt, és olyan egyszerű, inkább olyan volt, mintha helikopteren szálltunk volna fel, nem mintha rakétán. Inkább a rázás volt, volt az elsődleges, és a gyorsulás az mondjuk már másodlagos volt. Az volt az egyetlen meglepetés.
How did Charles measure up in the real situation as opposed to the training?
Yes, of course, Charles is not professional cosmonaut, but for us, for every situation, he very well understand about everything in on board the Soyuz transport vehicle and on board in station. And if he has a question, he every time asks us. We don't have a problem with Charles, and for us, Charles is one of our crew members. He is not tourist, he has his own program, very interesting program, and of course, you may understand this program on the site charlesinspace.com. Yes, sir!
Thank you, and don't forget to visit us at nasa.gov.
A honlap iránti érdeklődés minden várakozást felülmúlt. A kilövés napján 14 milliószor kérték le az oldalait. A látogatók a világ 50 országából tettek föl kérdéseket, amelyek közül a legérdekesebbekre Károly még az űrből válaszolt, hiszen éppen a tudomány népszerűsítését tartja egyik fő céljának. Ez szolgálta a következő rendhagyó fizika óra is.
A súlytalanság nagyon jó környezet ahhoz, hogy bemutassuk a tudomány egyes gyakorlati vonatkozásait. Mondom, gyakorlati vonatkozásait. Van itt két nagy fehér zsák. Az egyik állítólag tele van mindenfélével, a másik pedig üres. Az én feladatom megállapítani, hogy melyik melyik. A súlytalanságban mindkettő lebeg, tehát a súlyukat nem használhatom, hiszen nincs is súlyuk. Az üres zsáknak nincs súlya, akármelyik is legyen, de a teli zsáknak sincsen súlya. Ám a tárgyaknak mégis van tömegük, amit a tömegellenállás alapján lehet felismerni. Ez az az ellenállás, amivel a csomagunk a különböző mozgatásokra reagálni fog. Ellenállnak a mozgásnak, tehát meg kell állapítanunk, melyiknek van nagyobb ellenállása, az lesz a teli zsák. Megfogom az egyik zsákot és megrázom. Látható, hogy nem ráz vissza. Ugyanolyan simán lebegek tovább, mint rázás nélkül. Ennek a zsáknak nyilván kisebb a tömege, mint az én testemé, amely ugye ismert. Most hadd rázzam meg a másikat. Amikor rázom, akkor az visszaráz engemet, vagyis viszonylag az enyémmel összehasonlítható tömeg lesz. Nos hát, Úgy gondolom, hogy ez a terisák. A másik pedig nem az. És valóban a kísérlet pontos eredményt hozott, ez az üres zsák. Gravitáció hiányában könnyű olyan trükköket végrehajtani, amilyeneket a Földön nem lehet. Csak mindent lassan, nagyon lassan kell csinálni, nehogy megsérüljünk. Sőt, minden működik visszafelé is. Legalábbis én azt hiszem. Lassan indulsz, felhúzod a lábad, fordulsz tovább, majd elcsiped a korlátot és kész. Ha kisebbre húzod össze magad, akkor gyorsabban pördülhetsz. Hát itt lép a képbe a forgónyomat és konzerválása. De csak óvatosan. Ez pedig a tornagép. Furcsálom, hogy fejjel lefelé áll. Persze nem számít, mert amikor itt állsz, akkor úgy tűnik, hogy te vagy fejjel fölfelé, és mindenki más fejjel lefelé. Hát ilyen a relativitás.
Az emberi testnek van egy ritmusa, és ezt be kell tartani, és a földi kontroll az erről gondoskodik, és tulajdonképpen nekünk parancsot ad, hogy mikor kell fölébredni. A napfény persze 45 percenként változik, 45 perc napfény, 45 perc sötétség, és így tovább 16-szor naponta. Tehát a napfényen nem lehet látni, hogy nappal van vagy éjszaka, de a tervünkön természetesen lehet látni. Tulajdonképpen az a kérdés, hogy melyik volt a legsürgősebb, amit tényleg pontosan időben el kellett végezni, és a beszélgetés például a Földdel, azt például a rádióamatőr rádión keresztül, azt pontosan időben kellett elvégezni, mert különben az alkalom eltűnt. És ezek nagyon fontos beszélgetések voltak, több száz ember várt a másik oldalon, és nagyon sajnáltuk volna, hogyha nem került rá sor. Tehát azt pontosan kellett csinálni.
Szervusz, kedves Károly, köszöntünk a Puskás Technikumból. 5-ös, 9-essel kiválóan hallunk téged.
Sas Péter vagyok, a kérdésem. Elégedette az űrállomáson lévő fedélzeti számítógép operációs rendszerével?
A Péternek, hogy elégedette vagyok az operációs rendszerrel, itt biztos arra utal, hogy néhány számítógép a Linuxot futtatja, a más számítógépek itt a Windowsot futtatják. Nekem erről az a véleményem, hogy minden operációs rendszerre lehet volt programokat írni, programozók azon vitatkoznak, hogy melyik a jobb operációs rendszer ahelyett, hogy megcsinálták volna a programokat jobban.
Leszállás előtti nap. Az űrruhák türelmesen várakoznak az öltözőben.
Kazahsztán, ez a 27 magyarországnyi közép-ázsiai ország, mindig is a szovjet, később az orosz űrkutatás egyik pontos helyszíne volt. Itt található a Bajkonúri kilövőállomás, amit az Orosz Föderáció bérel, és itt érnek földre továbbra is az orosz űrhajók, az óriási sztyeppe egyik kedvező pontján. Verőfényes délelőtt érkeztünk meg Zseszkazganba, Kazasztán szívében fekvő városkába. Innen indulunk majd terepjáróval vagy helikopterrel arra pontra, hová a Soyuz 9-es Simonyi Károlyjal a fedélzetén földet ér. Mike és Misha folytatja az előkészületeket a leszállásra. Misha, mint mindig, minden becsomagol a Soyuz parancsnoki székja alá. Ezért távolította el a székpárlát. Ez az egyetlen tér, ahová be kell rámolni mindent, amit haza kell vinni. A mérési eredményeket, adathordozóit, a kísérleti anyagokat, mindent.
I think tomorrow is a great day will be so.
Положительно, потому что это не я не Казахстан, не Россия, это как вам объяснить это всё положительно, что бүкіл дүниеде оның бары
A rég megrozsdásodott űremlékmű tövében kellett megbeszélnünk az orosz fegyveres erők üregségeinek ezredesével, hogy elvisznek-e bennünket a leszállóhelyre. Amolyan mesebeli titkos találka volt ez, rangjelzések és ígéret nélkül, csak utasításokat kaptunk. Később mégis megbarátkozhattunk az orosz tisztekkel. A csúcs technológiai kalandhoz meglehetősen lerobbant város szélen jöttünk össze a Zseszkazganban állomásozó orosz kereső alakulat tagjaival. Nem örültek neki, hogy a mi terepjárónk aznap reggel elromlott, de végül is befogadtak a két éltőik egyikébe. Irány a Sztyeppe. A sisak így záródik. Két kattanást kell hallanod, hogy teljesen bezárod. Egy. És kettő. Mindig kettőt kell jelenteni. A vége láthatatlan Kazasztyeppén minden másként működik. Az egyébként marcon a katonákból is barátságos, vidám figurák váltak, akik szívesen elmagyaráztak mindent.
Majdnem sírnom kellett, hogy ezt a kellemes érzés most egy jó darabig, hát ki tudja meddig, talán sohasem fogom még egyszer érezni, és ezt nagyon sajnáltam. Természetesen az világos, hogy valami újat éreztem, erről nem vitás. Ez egyáltalán nem olyan, amit ezelőtt láttam volna. De hogy engem ez átalakított, ez nem, hogy remélem, hogy nem.
Востоке. Программа разделения прошла.
Смотрим посылающую поверхность.
Várjuk, hogy az űrhajó leszálljon. Figyeljük a légnyomást és a leszállópálya felületét. Amint látják, felhős az ég, azt várjuk, hogy eloszlanak-e a felhők, vagy sem.
A leszálló űrhajó fogadása három szinten történik. A legmagasabb rétegekben felderítőgépek észlelik a kapszula légkörbe érkezését. Az ejtőernyő kinyílása után már a 10 felvonuló helikopter is elindul a várható leszállási pontra. Végül a két éltű terepjárók is bekapcsolódnak a kutatásba. Kazahsztán második legnagyobb városa, Karaganda, innen 400 kilométerre keletre terül el, Zseszkazgan pedig 200 kilométerre nyugatra hagytuk magunk mögött. A mentő alakulat vezetői egyre feszültebben kémlelik az eget. április 21. 18 óra 31 perc 30 másodperckor pontosan a meghatározott menetrend szerint földet ért a Soyuz TMA-9-es, fedélzetén Mihail Churin parancsnokkal, Michael López Alegria űrállomás parancsnokkal és Charles Simonyi űrutazási részvevővel. Churin és Alegria a Nemzetközi űrállomás 14-es expedíciójának tagjaiként 7 hónapot töltött az űrben. Kolléganőjük, az indiai születésű amerikai Sunita Williams továbbra is fennmaradt, és a 15-ös expedícióval tért vissza a földre 2007. októberében.
Károly! Egész Magyarország szurkolt magának, Károly. Mindenki odafigyelt.
Nagyon köszönöm, nagyon hálás vagyok. Minden tökéletesen ment tényleg. Belülről olyan csodálatos szín volt. Az ablak a szénné égett, és aztán a végén a legkülső réteget leválasztják, hogy mégis lehessen rajta átlátni. Teljesen szénné égett.
Volt valami nagyon nehéz a leszállás alatt?
Nem, tényleg könnyebb volt, mint gondoltam. 4,5 helyett 4 volt a gyorsulás, tehát kevesebb, mint amit gondoltunk. És a nagy kilengések, amitől féltek, az sem volt olyan nehéz.
A gravitáció visszatérése milyen hatással van?
Sokkal nehezebb, mint emlékszem rá. És akik hosszan voltak fönt, persze azoknak még nehezebb. Ezt már akkor láttuk, amikor csak egy kés gyorsulás volt, és olyan nehéznek éreztem magamat.
És szédül az ember, amikor kiszáll innen most?
Egy kicsit szédülök, ha a fejemet mozgatom. Tehát nem szabad a fejet mozgatni, mert most hozzá vagyok szokva, hogy amikor a fejem, vagy a fülem hozzá van szokva, hogy amikor a fejem mozog, akkor az otolitok nem jeleznek semmit. De most most a gravitációhoz hozzá kell szokni, de hát ez hamarabb fog menni. De
egyébként teljesen jól érzi magát, nem
teljesen
volt
semmi? Teljesen jól, nem, nincs hányingerem, nincs semmi különös.
Csodálatos.
És nagyon segítettek, a show tablettát kellett bevennünk, a körülbelül 30 perces leszállás előtt, és egy csomó vizet ittunk.
És a napsütés milyen hatással?
Nagyszerű, én most mondtam. Hát próbáltam oroszul mondani, de ez egy nagyon szép idő van.
Charles Simonyi még egyszer bizonyította rendkívüli képességeit. Sikeresen felkészült az űrutazásra, és több mint két hetet töltött a világűrben, és hát mindenki láthatta, hogy kiváló hangulatban, nagyszerű közérzettel tért vissza. Nem mindenki képes erre, de sokan igen. Az, hogy magánemberek egyáltalán űrutazásra gondolhassanak, egészen új jelenség. Nagy érdeklődéssel figyeljük ezt a fejleményt, és elismeréssel tekintünk a résztvevőkre. Miközben az űrhajósok a hintaszékükben pihentek, az orvosok megerősítették, hogy a legénység jó állapotban tért haza. Néhány perccel később a szárazföldi mentőegység a felfújható egészségügyi sátorba vitte az űrhajósokat, ahol kényelmesebb ruhába öltözhettek, vizet és gyümölcslevet ittak. Majd mindegyikük saját helikopterébe szállt, hogy Karagandába repüljön, ahonnan a kazak fogadás után a Moszkva melletti Csikálov légitámaszpont a ma esti úti cél.
Amikor fönt voltam, és láttam Magyarországot, Radnódi Miklós szavai jutottak eszembe, hogy nekem szülőhazám, lángoltam öle, és ország, messzerű volt gyerekkorom, világ.
Simonyi Károly első útja a moszkvai jelentéstétel után Magyarországra vezetett.
Természetesen a Vöröskereszt és az űrhajózás mondjuk nem közvetlen kapcsolatban van, és hát ezért gondoltunk, hogy milyen formában ezt tudunk összekötni. Vöröskereszt és az iskola közt egy nagyon erős együttműködés létezik, és gondoltunk, hogy egy ilyen rajzpályázat fogunk kiírni.
A 3 méteres rajzot vittük föl. A rajzokon van egy kis pecsét, amelyik az űrállomásnak a hivatalos pecsétje, az angolul a ISS betűk vannak rajta, amíg a Nemzetközi űrállomás angol nevének a kezdőbetűi.
Az állami méltóságok már a leszállás utáni éjszakán keresték, és a Duna televízió stábjának segítségével el is érték őt, hogy tájékoztassák a ráváró legmagasabb állami kitüntetésről.
Különös örömünkre szolgált, hogy eljutott mégiscsak az űrbe, és onnan magyarul szólt hozzánk, hogy kapcsolatot létesített a rádióamatőr szakkörrel. Többször hangsúlyozta magyar voltát, úgyhogy ezért én külön köszönetet mondok.
Károly viszont azzal a magyar zászlóval köszönte meg az elismerést, amellyel a nemzetközi űrállomáson járt.
Nagyon élveztem, nagy megtiszteltetés az elnökkel találkozni a reggel és a Prime Ministerrel az este, és közben a tudósokkal délután, és a gyerekekkel délben, és a sajtóval. Tehát egy nagyon, nagyon teli és elfogadtsággal és örömmel is teli nap volt.
Édesanyjával való találkozás hogy folyt le?
nagyon, hát természetesen édesanyámhoz mentem először, de az már az előző nap volt, és hát nagyon örültünk egymásnak.
Károly fogja most vezetni ezt a gépet induláskor, így van ez?
Természetesen, ezt ki nem hagynám.
Régóta sejtettük, hogy a hálóhelyükön az űrhajósoknak a legnagyobb a dózis, amit kapnak, hiszen az többnyire az űrállomás falához teszik, ahol nem veszik körül mindenféle műszer, ami árnyékolja, hanem csak az a vékony fal, az űrállomásnak a fala. Egyszer még a Mir űrállomáson az egyik orosz asztronauta teljesen fű alatt megszerzett egy pilledózismérőt, mert kíváncsi volt rá, megmérte a hálóhelyén, és utána egyszerűen elköltözött onnan. Hát most elhatároztuk, hogy célzatosan megmérjük a hálóhelyen, úgyhogy az egyik fő feladata Csár Simonynak az volt, hogy egy dózismérő mindig legyen a hálózsákjában, a másik pedig, azt pedig viselje mindig saját magán, minden nap olvassa ki, tehát kapjunk egy ilyen finom felbontást. Volt egy nap, amikor több volt, észrevehetően és jelentősebben több volt, ami persze nem sok, nem veszélyes, csak érdekes volt. És akkor írtam neki egy e-mailt, ő megkapta a mérési eredményeket, hogy történt-e aznap valami. És jött mondjuk 2 órán belül a válasz, hogy hú, de érdekes. Az volt az a nap, amikor 11-12 órát a hálózsákban töltöttem. Ez igazán nekünk azért volt fontos és érdekes, mert azt bizonyította, hogy mennyire érzékeny a műszer.
Az űr után Károly visszatért a szándék alapú programozáshoz. Munkája is egyfajta utazás, sőt metautazás, akárcsak az űrkaland volt. Seattle környéki otthonában jövőről és múltról beszélgettünk.
Magánszféra az mindig sokkal nagyobb, mint amit egy állami a szervezet tud csinálni, és ez egy nagyon érdekes dolog, hogyha például az ember megnézi a régi James Bond filmeket, és hogy a James Bondnak mit tudott az állam adni, a semmiség ahhoz képest, hogy ma mit tudunk a magánembernek adni, például a fényképezőgép, vagy pedig a mobiltelefon, és ez a számítógépben is így van, én még emlékszem a óriás számítógépekre a 60-as években, ami állami gépek voltak, és azok törpék a mai számítógépekhez képest, amelyeket a magánemberek tudják megvenni a saját felhasználásukra. És ez remélhetőleg ez fog történni az űrutazásban is. Az űrnek az elérése az ma még nagyon-nagyon drága. De a technikai lehetőség a ár lecsökkentésre van, és ezt a magánszféra fogja kihasználni a jövőben.
30 évvel ezelőtt nagyon pici kis lépések voltak az informatikában, és robbanásszerűen elterjedt az informatika, és ma már nem is tudnánk nélküle élni. Hát ő úgy gondolja, és én is úgy gondolom, hogy ez az űr technológia, ez rendkívül módon fog fejlődni, és hát ha szabad ilyen álmokat is elmondani, én azt gondolom, hogy ebben az évszázadban már elmennek a telepesek, most már én úgy gondolom, hogy a telepesek a Marsra.
Én személy szerint én csak a reményt tudom mondani, aki egy világos eredményt ígér, például, hogy a rákutatásban lesz egy valamilyen változás vagy eredmény, ebben én nem hiszek szükségszerűen. Ez egy lehetőség, tehát nem tagadom, hogy ilyen nem lehet, de hogyha valaki csak azért akar az űrbe menni, hogy mert abból rákutatás lesz, ez valószínűleg nem egy jó fogadás. De a remény az egy általános emberi dolog, és a múltban, amikor mentünk előre, amikor átmentünk egy határon, amikor többet, amikor új dolgokról tanultunk, abból mindig jó dolgok, általában jó dolgok történtek. Vannak olyanok, akik ezt tagadják, de én inkább optimista vagyok. A múltat nézve is optimista vagyok. És gondolom, hogy jövőben is ez úgy lesz. Tehát menjünk, mert remélünk. Zene szól, a láng ég, kezdődjön a játék.
Az álom valóra vált, az ötödik turista az univerzumban.
Testing, 1-2-1-2, how do you hear me?
A Duna Televízió másfél éven keresztül három földrészen át követte Charles Simonyit, a világhírű szoftverfejlesztő.
27 éve nem volt magyarul kommunikáció az űrből.
Charles Simonyi, a metautazó. Következő rész két hét múlva a Duna Televízióban.
Majdnem sírnom kellett, hogy talán sohasem fogom még egyszer érezni, és ezt nagyon sajnáltam.
Formába hozunk a Maximával. Most ajánljuk diéta és bőrfeszesítés melléklettel. Gyűjtsd össze kis füzet sorozatunkat, játsz velünk, és megszépítünk tavaszi nyereményeinkkel. Nyerd meg a 3,5 millió, fődíjként az 1 millió forint értékű Unicredit bankkártyát, és teljes átváltozásod a szépítők csapatával. Minden kedden az újságárusoknál. Maxima, heti lap, ami lendületbe hoz.
Kapjál minden mosolyt a Canon Digital Xus-szal. Canon, you can.
Nyugtalan éjszakák. Vizelési panaszok zavarják meg ön és párja álmát. Gyakori vizelési inger, hólyag feszülés miatt rendszeresen WC-re jár. Panaszait a prostata megnagyobbodása okozhatja. Naponta egy kapszula prostamolúnó tartószedésével megszüntethetők a panaszok, és újra úgy folyhat minden, ahogy kell. Prostamolúnó megkönnyíti folyóügyeit. A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Dinamizmus és szakértelem. A kis- és középvállalkozások fejlesztésében is új távlatokat nyitunk, hiszen speciális garanciáink révén kevesebb fedezettel is hitelhez juthatnak. A szükséges feltételek részleteiért hívja hitelvonalunkat 0640 50 40 50. Ilyen a lehetőségeinkkel. Unicredit Bank.
Konstruma. Nemzetközi építőipari szakkiállítás. A Hung Expo budapesti vásárközpontban április 9-től 13-áig. Konstruma. Az építőerő.
UPC Show.
Válasszon a UPC egyszerűsített és jó árasított csomagjai közül. UPC telefonbronz 1300 forintos havi díjért. Kábelstart havi 1700 forintért. Cellobronz havi 4000 forinttól. Hívja a 1221-et vagy rendeljen online.